Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Október elején rendezték meg Mátraverebély Szentkúton a sajtóapostolok országos találkozóját, és az egyik meghívott előadó Lendvai Zalán pasaréti plébános volt. Arról kellett szólnia, hogy hogyan kommunikál a plébánia, hogyan szövődnek azok a szálak az emberek között, papok, hívek, szerzetesek, közösségek között, amelynek eredményeként talán az ország legintenzívebben megszervezett közössége ma pasarét. Egy-egy ilyen szép munkát végző plébánia nem nélkülözheti az áldozatkész embereket, akik összehozzák a sok jó szándékot és a maguk szakmai ismereteivel és önzetlen hozzáállásukkal meg is valósítják az álmokat. Egyikük, azt hiszem, ezeknek Meskó Zsolt. A mi arcaink pasaréti körkép. Először erről szeretném, hogyha szólnál, kedves Zsolt. Szép kivitelű magazin, első kiadvány, nem tudom, lesz-e folytatása. Mi volt a célja ennek?
Tavaly adtuk ki elsőként a Mi arcaink című kötetet, amelyben a közösség 42 tagja, hívők és szerzetes testvérek vallanak arról, hogy mi a viszonyuk az egyházhoz.
Hívők a szerzetesek is, tehát világiak és szerzetesek.
Így, ez igen, ez fontos. Egy viccben már kreálhatnánk egy történetet erről, hogy hívők és papok, igen, tehát valóban ez mégiscsak egy kör. Igazából tavaly az izgatott minket, vagy elsősorban engem, és aztán így elkezdtünk erről beszélgetni, hogy ma 2014-15-ben milyen Magyarországon katolikus kereszténynek lenni. És erről, hogy azt gondoltam, a legjobb választ akkor kapjuk meg, hogyha minél több embert megkérdezünk. Saját közösségünkbe 42 embert, az egyházközösség 42 tagját kérdeztük meg, és ebből született egy vallomás kötet, Mi arcaink pasaréti hitvallások címmel, aminek nagy sikere volt, 1000 példányt adtunk ki, az egy hónap alatt elfogyott, utánnyomás kellett csinálni, még 800-at, abból is már csak pár darab van vissza. És született egy igény, hogy nagyon jó, hogy megismerjük egymást, de hát itt pasaréten rengeteg közösség van. Tehát ne csak az egyéneket mutassuk, hanem a közösségeket. Mi lehet ennek a formája? És akkor jött az ötlet, hogy egy ilyen magazinszerű kiadványt készítsünk, amelyben a közösségek mutatkoznak be. A régi igény pasaréten, hogy legyen egy rendszeres újság, de igazából azt látjuk, hogy egy komolyabb, igényesebb újságot, hát ezt, mint újságíró tudod, azért infrastruktúrális személyi háttér kell hozzá, és ma az internet korában azért minden hasznos információt a hívők meg tudnak szerezni a plébániai honlapon. Tehát, hogy egy ilyen 4-8 oldalas fénymásolt kiadványra azt gondoltuk, hogy most nem biztos, hogy szükség van, de egy ilyen nagyobb magazinszerű kiadványra, ami az összes közösséget bemutatja, arra talán igen. És így született meg a pasaréti körkép, amelyben a plébánia imakörei csoportjai közel 30 bemutatkoznak. Bemutatjuk a templomot egy másik oldaláról, a ferences közösség tagjait, cikkek születtek a lelkiségről, pasaréti gondolatokról van benne, egy humorrovat természetesen, szerzetesekről. És azt gondoltuk, hogy ez egy egyszeri kiadvány lesz, most itt az év vége felé, de hát akkora sikere volt, hogy rögtön kérdeztem mindenki, hogy mikor jön a következő, Hát így kénytelenek voltuk összedugni a fejünket, és azt mondtuk, hogy jó, rendben van, akkor ez évente kétszer lesz ez a kiadvány, egyik, hogy húsvét környékén, másik pedig itt a mindszentek vagy a advent előtti időszakban.
Kicsit belelapozunk ebbe a kiadványba. Azon kívül, hogy nagyon klassz világiak ott vannak a közösség mozgatóiként, a pasaréti ferences közösség 20 arckép, tehát 20 ferences van itt. Jó lehet, nem mindnek, sőt, a többségnek nem a fő feladata az, hogy a pasaréti közösséget szervezze, de azért ott van.
Igen, az elején mondtál egy nagyon megtisztelő mondatot, amit most hallgatva én is meglepődtem. Talán túlzónak is érzem, bár nincs rálátásom, tehát neked jobban, hogy az ország egyik legjobban szervezett közössége, de hogy azt látom, hogy ebből a szempontból van egy nagy előnyünk egy átlagos plébániával szemben, ahol egy lelkes plébános, egy lelkes káplán viseli a vállán az egész egyházközségnek a szervezését.
Vagy kevésbé lelkes, mert elfáradt. Igen. Azért nagyon ki vannak téve papjaink mindenféle ártalomnak, amely korunkban az emberekre leselkedik, jó esetben lelkes és fiatal, vagy kevésbé fiatal, de lélekben fiatal.
Igen, és itt egy kulcsmomentumnál állunk meg, mert azt mondjuk, hogy nekünk szerencsénk van, mert Pasaréten van 18-20 Ference szerzetes, aki szervezi a közösség életét. De ez csak az igazságnak az egyik oldala. A másik oldala az, hogy valóban a közösségnek nagyon sok tagja aktívan bekapcsolódik az egyház közösségi munkába, és azt mondom, az alapokhoz kell visszanyúlnunk, mert azt szoktam mondani, hogy Jézus nem a magányos harcosok klubját teremtette meg, hanem az utolsó vacsora, vagy tehát a tanítványi asztalhoz 12 tanítványt hívott, meg egy kisebb közösséget, és rajta keresztül mindannyiunkat. Tehát az az én egyéni felelősségem is, bárhova járjak az ország bármelyik templomába, hogyha látom azt a krisztusi terheket viselő papot, aki megfeszül azért, hogy szervezze ezt a közösséget, akkor ne egy színházba járó rajongó legyek, aki elmegyek a vasárnap 10 órás 11-es misére, majd távozok, hanem én is vegyem ki a részemet ebből a közösségből, amit Jézus az egyházban teremtett. És akkor nézzem meg, hogy mi az én feladatom, hogy tudom én segíteni a közösség munkáját, nem csak a papét, hanem mindannyiunk munkáját. Tehát, hogy azt érezem én is, és én is ebben voltam sokáig, és nem régen nyílt ki a szemem, hogy valóban, tehát a papoktól várjuk. Tehát azt mondjuk, hogy egyház, akkor a papokra gondolunk, a szerzetesekre, hát is mi vagyunk a hívők, akik meg oda megyünk, és akkor megkapjuk a kis lelki kiengesztelődésünket általuk, de hogy aktívan kell részt vennünk ebben a munkában. Tehát mi vagyunk az egyház. Én, te, mindannyian a papokkal együtt, akit Jézus teremtett.
Ez a 20 ferences, akik növendégek van, akik egyetemre járnak, főiskolai, gimnáziumi tanárok, akik tulajdonképpen a kolostor lakói, és miséznek, olykor gyontatnak a templomban, de főállású lelkipásztor, plébános van egy káplán, és hát a többi besegít. Azt hiszem, hogy ami nagyon fontos, és ami itt nagyon jó Pasaréten hagyományosan, hogy nem félnek az atyák attól, hogy kérjék, és támogassák, és biztassák a bennünk rejlő jó szándékot megvalósulni. Tehát nincs féltékenység, hagyják dolgozni az embert, nem?
Hát ez így van, igen, ez jól látható. Tehát nincs összehasonlítási viszonyom más szerzetes közösségek által irányított plébániákhoz, de azt gondolom, hogy azért ez talán mindenhol megvan, hogy a szerzetesek, igen, tehát hogy bevonzzák az aktivitást a saját aktivitásukkal, és a lelkiségükkel is egy olyan fajta lelkiséget sugároznak, ami egyházzá teszi az egyházat. És a nagy egyház csak akkor működik, ha ezek a kis egyházak jól működnek. Most mi azt az élményt éljük meg, tehát hogy Pasaréten, igen, ott jó lenni.
Jó lenni, és az az érzés is átjön ebből az újságból, hogy jó ott lenni, jó egymás közt lenni, de mindez nem sokat ér, hogyha ez kifele nem sugárzódik, hanem missziós, és ennek volt az egyik megnyilvánulása, ez a Szent Ferenc misztérium játék a közelmúltban, de a Kárpátalja felé irányuló és a nélkülzők felé irányuló legkülönbözőbb közösségi erőfeszítéseitek is ezt mutatják.
Igen, mert azt gondolom, hogy pont az előnyeink miatt, tehát hogy Bel-Buda középpontjába bátran kimondhatjuk, hogy viszonylag jobb módú közösség van, aki nem küzd napi szinten a szegénységgel, nem küzd olyan szociális problémákkal, amelyekkel az ország sok plébániájának szembe kell néznie. Ez az előnyösebb helyzet, ez felelősséget is ró ránk. Tehát akkor azt érezzük, hogy ezeket az értékeket fel kell mutatnunk mások felé is, amit az egyházunk képvisel, és akkor aktívabbaknak kell lennünk, úgymond az evangelizációs munkában. És engem, mint színházi területről érkező gondolkodó, sokan régóta izgatott, hogy hogyan lehetne ezt az elveszett régi hagyományt valahogy élettel telévé tenni, ami a egyházi iskolák színjátszóiban, vagy a második világháború előtt azért nagyon sok templomi színjátszó közösség volt, de ezek ugye a szocializmus alatt ugye mint gyülekezési jogba ütköző tevékenység elporlat, és aztán a rendszerváltás után se sok élet újjá. Pedig a közösség teremtésnek egy nagyon jó módja a színház, a színjáték, és egyben az evangelizációnak is. Tehát itt a Szent Ferenc misztérium játékban, ami Szent Ferenc életét mutatta be, közel 80 önkéntes vett részt az előadásban, egy 500 fő nézte meg, de most már egy héttel a bemutató után az első pillanatban azok a reakciók jöttek, hát ez fantasztikus volt, ez gyönyörű volt, most azok jönnek, hogy jaj, de kár, hogy mi nem láttuk, mikor lesz legközelebb, és nagyon sok olyan embert bevonzott a templomba, akik egyébként nem járnak, vagy résztvevők elhívtak olyan családokat, akik egyébként nem keresztény katolikus közösségekhez tartoznak, és akkor mondták, hogy ott is aznap este Szent Ferenc volt a téma, mert hát ki ez a Szent Ferenc, hát a gyerekeket megfogta ennek a történetnek a szépsége, nagyszerűsége, és hát nem úgy evangelizáltunk, hogy azt mondtuk, hogy most gyere, és akkor tér meg azonnal, hanem elmondtunk egy történetet, ami hirtelen bemonzotta az embereket. Tehát ez a színháznak a varázsa, és mindezt 80 önkéntessel, tehát olyan ereje volt, én sok színházi produkcióban részt vettem, csak azt tapasztaltam, hogy a végén a színpadon én még nem éltem át ilyenfajta alkotói eufóriát, nem a magam részéről, hanem a benne lévők olyan energiát sugároztak, amiben tényleg valami másság ragyogott. Hát talán az isteni szeretet megnyilvánult aznap este.
Ezek szerint lesz ismétlés?
Hát most egyelőre van egy ilyen közönségigény, kérdezik, hogy ezt mikor lehet látni legközelebb, jönnek oda a mások, hogy hát na most akkor kéne szervezni egy pasaréti amatőr színjátszó társulatot, nem tudom, tehát azért ez egy nagy vállalkozás volt, tehát a 80 önkéntest fel kell öltöztetni jelmezekbe, hangfénytechnika, nem tudom, hát beszélünk Zalánnal, tehát hogy így...
Zalánnal plébánossal,
hogy hogyan tovább, nem tudom, tehát a kezdet az biztató volt, de hogy igazából ez nem egy színházi siker volt, a legszebben kaptunk egy levelet, aki az egyik hívőtársunk azt írta, hogy számára ez egy lelki gyakorlat volt, mert bár ismeri Szent Ferenc minden történetét, de hogy itt a színpadon megelevenedve egész más mélységek és gondolatok jelentek meg ebben az életműben, és benne is mást indított el. Tehát ez a színház varázsa, amikor a leírt sorok élettel telnek meg, és egy élő személy jobban közvetíthet egy szellemiséget, még ha egy színész is, vagy egy önkéntes színész, aki Szent Ferencet játsza, vagy az ő tanítványait, sokak számára, mint adott esetben egy leírt gondolat.
Térjünk át a Mi arcaink című kötetre, amelynek most már a folytatása, a második könyv is hamarosan napvilágot lát. Hogyan született az ötlet az első könyv elkészítésére?
Ennek a könyvnek a gondolata egy lelki gyakorlaton Püspök Szent Lászlón fogant meg bennem. Henri Bulá atya tartott egy lelki gyakorlatot itt, és ő biztatott minket arra, hogy a saját Isten kapcsolatunk megújításán túl tegyünk aktív lépéseket a közösség megújítása érdekébe is. És ott pattant a fejembe ez a gondolat, hogy menjek haza Pasarétre, és csinálja meg ezt a kötetet. De ez annyira valószínűtlen volt, már annyira konkrét volt, hogy menjél Pasarétre, csinálj Mi arcaink, már a cím is megvolt, Mi arcaink címmel egy kötetet, szólíts meg 40-50 embert, ezt add ki karácsonyig, hogy megijedtem tőle. És egy hónapokig ültem rajta, és akkor a feleségem mondta, hogy menj már el az Alánatyához, a plébános, ez mondd el neki, hát legalább mérjük meg ezt a gondolatot, hogy van-e értéke, vagy nincs, és végül elmentem a plébánoshoz, lent vagy Zalához, és ahhoz képest megint egy csoda kategória, mert október 12-én voltam nála, és november 28-án megjelent a kötet. Abba segítettük a megszólalókat szerkesztőként, hogy feltettünk 12 alapkérdést, honnan jön az első egyház élménye, vallásos családban nőtte föl, kapta a hitét, rátalálta, hogyan éli meg hétköznapokban az Istennel való találkozás élményét, bántották-e a hite miatt, vannak különös sorsfordító erejű találkozások az életben, példaadó személyek, stb. Ezekből a kérdésekből állt össze egy olyan gondolatsor, amiről azt kértük, hogy mindenki írja meg esszély jelleggel ezeket a gondolatait, és utána volt 5 fix kérdés mindenkinek, az már arra vonatkozott, hogy Pasaréthez való viszony az elmúlt évben milyen öröm érte, mit tenne, hogyan változtatná meg az egyházat, hogyha valaki megkérdezné 5 Ferenc pápával együtt, hogy na te, milyen reformokat tennél, és ezekből a vallomásokból állt össze aztán a kötet, tehát 44 hitvallás van benne. Zalán atya azt mondta a híveknek, hogy legyenek bátrak. Ez a 44 ember, ez mert bátor lenni, és olyan lelki mélységeket hoztak föl magukból, tehát nem csak a kincseiket mutatják meg, hanem a küzdelmeiket, az útkereséseiket, a szenvedéseiket.
A Mi arcaink második kötete is karácsony előtt napvilágot lát. Nagyjából hasonló tematikában újabb 40 ember szólal meg.
Igen, ez viszont egy valós közönségigény volt, hogy az első 42 mi arcunk után, hogy legyen újabb.
És hát gondolom, egy ilyen nemes irigység volt, hogy kimaradtam, pedig ebből jó lett volna ott lenni. Tehát jelentkeztek, most már könnyebb volt összezetni, hogy kik szólaljanak meg, nem?
Azt gondoltam, hogy nincs nemes irigység, de azért egy ember elárulta, hogy egy ős pasaréti hölgy, hogy hát azért ő titokban remélt, hogy az első kötetbe bekerül, de hát a másodikba bekerült. Azt gondoltuk, hogy az első kötetben, most így utólag visszanézve, azért egy korosztályilag egy idősebb, nem, hát nem idősebb, mert ott is voltak.
Volt egy-két fiatal, volt, de főleg azért a idősebbek szólaltak meg benne, a nagyöregek.
A nagyöregek, így van, tehát a pasaréti nagyöregek, akik azért úgy na, az pasaréti.
Akik látták még Lenint.
Így van, vagy ott voltak a templom keresztelésénél, tehát nálunk vagy templom felszentelésénél, tehát ez a kulcspont, vagy hát az első években még ismerték az első.
Már volt egy-két fiatal azért, aki a 60-as években vagy 70-es években született, de tényleg a domináns ez volt.
A második kötetnek a gerincét azok a fiatalok alkotják, aki ma a derékhat, tehát nagyon sok fiatal házaspár, 3, 4, 5 gyerekesek, és azok a fiatalok, akik vezetik a közösségeket, és természetesen a 2 őspasaréti, de úgy érzem, hogy a korosztályos átlagban mutatunk egy más képet. A kötetnek a belső szerkezete, a kérdések azok változatlanul maradtak, 43 megszólaló lesz, november 28-án jelenik meg. Most kicsit már bővebbek lettek az írások, tehát hosszabbak vagyunk, tavaly 256 oldal voltunk, most 276 oldalnyi a kötet, tehát így mertek jobban megnyílni szerintem. És ahogy olvastam az írásokat, azt is látom, hogy más hangulatúak valahogy. Tehát, hogy tavaly is nagyon voltak drámai írások, de hogy talán az ideiek jobban mernek beszélni ennek a katolikus létünknek, vagy itt földi útkeresésünknek a nehézségeiről. És ez engem megfogott, tehát volt egy-két írás, amit úgy, hát ezt talán én sem mertem volna leírni. Például, hogy milyen kívülről egy katolikus minta anyának lenni 4 gyerekkel, és akkor abba egyszer hirtelen belefáradni, hogy engem most már elegem van, hogy én vagyok a katolikus minta anya, akit a közösségbe itt élharcos, és én most már pihenni akarok, és vissza akarok vonulni, és hagyjanak engem már a Karitásszal, és hagyjanak. És akkor egy ilyen állapotból utána az ember hogy építi föl újra önmagát? Hogy találja meg ismét a hitét, a feladatait? És erről a sorsfordító helyzetről, aki írt, mer vallani, és mer megnyilatkozni, és azt gondolom, hogy példát ad mindannyiunknak, mert útkeresőnek lenni és Isten felé tartónak lenni, az nem egy mai szlogennel szólva, de nem egy fáklyás menet, hanem egy küzdelmekkel teli út, de a kötet minden nyilatkozója azt sugározza, hogy megéri ezen az úton menni Isten felé, mert ajándékok várnak ránk.
Gondolom a mostani kötet megszólalóinak abból a szempontból könnyebb dolga volt, hogy látták az első kötetet, átlapozták, beleolvastak, vagy végigolvasták, és látták, hogy nem ördöngösség, nem lehetetlen megszólalni, őszintén töprengeni másoknak, kicsit megmutatni önmagunkat. Az első kötetnél talán nehezebb volt, mert senki nem tudta, hogy milyen lesz a az étel, csak azt látták, gondolták, hogy ők egy fűszer részlet lesznek benne. Tehát azt hiszem, hogy nagy bátor vállalkozás volt az első kötetben megszólalni, illetve hozzáfogni. A második kötet szerkesztése könnyebb volt, mint az első ilyen szempontból?
Igen, mindenképpen.
Szent Ferenc Pasaréten, ahogy most nézegetem az újságot, itt van egy hívogató erre a november 14-i misztérium játékra, és hát ez volt a címe, hogy Szent Ferenc Pasaréten. Szent Ferenc ezek szerint ott van körülöttetek, bennetek.
Igen, ez egy különleges érzés, és most a darab írása vagy készülete során éltük át mindannyian, hogy azért döbbenetes, hogy tehát Jézust jelenvalónak érezik közöttünk, de hogy egy 800 éve élt ember ennyire jelenvaló legyen, és hogy az ő mondatai, gondolatai ennyire kihatnak az én életemre, és hogyha ő akkor nincs ma ez a templom, nincs ez a 18 szerzetes, nem vagyunk ott, nem beszélgetünk most, és ez mindegy, ezt 800 évvel ezelőtt élt embernek köszönhetjük, hogy most itt ülünk egy ferences rendházba, tehát ez valahogy olyan felfoghatatlan, földi léptékkel pedig, hát ez egy csoda, tehát ez az isteni alkotás. És a legnagyobb élmény az, hogy amiben néha ilyen kicsit bátortalanok vagyunk, de hogy Isten alkotótársnak hívott meg minket, és hogy tegyük le a félelmeinket, tegyük le a gátlásainkat, és vállaljuk fel ezt a szerepet, amivel megajándékoztatok minket. Szent Ferenc felvállalta, és alkotótársa lett az Istennek, és ennek a gyümölcseit érezzük ma is. De a fantasztikus, hogy mi is képesek vagyunk erre, te is, én is, mindenki, aki hallgat minket, bárhol az országban, bárhol a világon, Isten alkotótársai vagyunk, hát alkossunk vele együtt.
Igen, és azt hiszem, hogy Szent Ferencet azért tette olyanná az Úr, amilyenné, hogy 1200 évvel Jézus kora után egy új lendületet adjon mindannak, amely benne volt a kereszténységbe kezdettől fogva, de hát az emberek sok mindent el tudnak sinkófálni abból, ami az eredeti érték. Tehát egy igazi reformer volt Szent Ferenc, aki a lényeget megőrizve, a formákat, a módokat sok szempontból megújítva megfiatalította újra az egyházat, és hát Szent Ferenc tanítványai, gondolom, Pasaréten is ezen fáradoznak.
Hát igen, pontosan ezt teszik a mi örömünkre, de visszatérve az előző gondolathoz, hogy mindannyian Jézus és Szent Ferenc tanítványai vagyunk, és mindannyian ott ülünk a jézusi asztalnál, és mindannyian ott vagyunk Szent Ferenc csapatában, aki járja az utat, és elviszi a szeretet örömhírét az embertársainknak. Csak egyszerűen ezt a pillanatot, hogyha egyszer átéli az ember, akkor utána már könnyebb menni, de hogy amíg mindig én várom, hogy hozzám lépjen Jézus, hozzám lépjen egy ferences, hozzám lépjen valaki, és velem tegyen jót, addig ez egy várakozó álláspont, és amikor egyszer csak ez átbillen, és rájövök arra, hogy hát a kegyelem útja az rajtam keresztül árad, tehát én vagyok a Jóisten alkotó keze, tehát rajtam keresztül valósítja meg, amit álmodott, ahogy Szent Ferencen és az összes többi szenteken, és ahogy Jézuson keresztül megvalósította. És ha ez a felismerés átjár, akkor utána már könnyebb lépni, könnyebb létrehozni egy kötetet, egy újságot, egy színdarabot, részt venni benne önkéntesként, és könnyebb elmondani ezeket a gondolatokat most neked itt a kérdéseidre válaszolva.
Meskó Zsolttal, a pasaréti ferences plébánia egyik munkatársával, önkéntesével beszélgettünk mindarról a szép kezdeményezésről, amely részben Zsolt nevéhez fűződik. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.
Thank you.